A vendégem továbbra is Paulinyi Tamás, pszichutató, akivel hát mindenről beszéltünk, ami a parapszichológiát illeti, és ahogy az elején említettem, azok, akik írnak nekünk ebben a témában, természetesen azokat a kérdéseket át fogjuk venni, és megvitatjuk, kivesézzük. Úgyhogy nyugodtan, gyertek 0636 98 098 0, ez a Viber, WhatsApp és SMS számunk. És az előbb ott hagytuk el, Tamás, hogy az információs forradalom az mit tett a parapszichológiával? Tehát hajtotta rá a vizet, vagy inkább elvette tőle a levegőt?
Hát én egy kicsit messzebbre mennék vissza a múltba, ugyanis nem olyan távolra mutat a parapszichológia kezdete. 19. században kezdődtek az első ilyen jellegű kutatások.
Vajon mi történt akkor?
Hát kezdjük azzal, hogy a kulturálisan és valóságlátás szintjén a tudomány egyre nagyobb ásznak számított. Úgy tűnt, hogy mindent meg tudunk magyarázni. A fizika, a kémia, a minden, a csillagászat. Na hát nem tudták, hogy mit nem tudnak. És volt egy nagy frusztráció a nyugati civilizációban, hogy egy a vallások lába alól, meg a túlvilágkit alól kirúgták a sámlit. Hát most hogy
De mi a tudományok?
Az, hogy minden anyagból van. Tehát a materializmusnak ez volt a fénykora, a kezdete. Wow. 800-as évek, a hűden nagyon mechanikus ez az egész univerzum.
Szerinted köthető az ipari forradalomhoz?
Áttételesen igen. Az ipari forradalomhoz, a felvilágosodáshoz, az akkori forradalmi időszakokhoz. Tehát ez a tudománynak az ébredése volt. Itt kezdett egyeduralkodóvá válni, hivatalos világszemléletként. Hinni meg a templomba kell, kérem szépen. Most ehhez képest a 800-as évek közepén Amerikában felbukkant az újkori médiumitás, mégpedig olyan módon, hogy a médium azt jelenti, hogy a holtak világával, a lelkek, szellemek világával kapcsolatba tud lépni, és információkat tud közölni. Most ezt azért valamilyen szinte lehet vizsgálni, és el is kezdték. Tehát korábban is volt ilyen, hogy megjelent Hamlet apjának a szelleme, mit tön, kicsoda, hol és mikor. A lényeg, hogy 1800-as évek közepén, konkrétan 1848. március 15-én bukkant fel egy jelenség, amit először ilyen igénnyel vizsgáltak Amerikában.
Jelenség?
Kopogásokat hallottak egy Heightsville nevű falucskában, a Fox nővérek házában, és hát a helyszínre érkeztek konkrétan fizikusok, tudósok is, és ők is hallották, hogy nem csalás. Butormozgások voltak.
Ne.
És látták, hogy hát kérem szépen, ez valós, és hát ugye egyből lecsapott rá a spiritualitásra, és túlvilágképre áhítozó közvélemény, hogy na ugye, hogy a túlvilág is bizonyítható. Három nővér gyorsan rájött, hogy ők médiumok, elkezdtek közvetítgetni, aztán elterjedt, mint egy divathullám, a sok spiritista szeánsz. 850-es, 60-as években ezt egy rendszerbe foglalta a spiritizmus eszmeisége, túlvilágképeket rajzolt fel, és a többi. A parapszichológia első 50 éve, amit annó még pszichikus kutatásoknak hívtak, gyakorlatilag a túlvilág kérdésével foglalkozott. A 900-as évek elejétől tevődött át a hangsúly arra, hogy mi van, hogyha a médium jó, nem csaló, de parafenomén, és a másik gondolataiba olvas, és nem a nagypapától tolmácsol, és távolba lát, és talán még a jövőbe is. És a 900-es évek elejétől hívják ezt parapszichológiának, ami azt jelenti, hogy a pszichológia melletti, azzal nem azonos ágazat. Egyetemi tanszékekre került, nagyon komoly évtizedes kutatások kezdődtek meg egyetemi hallgatókkal, civilekkel, laikusokkal. Kialakultak a főbb kutatási irányzatok, az egyik az érzékszerven túli észlelések, na ebből ugrunk majd újra a telepátiára, tehát a gondolatolvasás, a távérzékelés, és Isten bocsá, van ilyen jövőérzékelés.
De ennek semmi köze a túlvilághoz.
Ennek már így nincs, egy másik alternatíva arra nézve, hogy például a médium lehet, hogy nem egy túlvilági szférával tart kapcsolatot, hanem a saját paranormális képességeit használja. Szerény véleményem szerint a kettő nem zárja ki egymást, a végén majd a halál közeli élmények kapcsán erre a túlvilág pályára visszatérünk. Röviden egy másik csoportot is felfedeztek, még pedig azt, hogy igenis a tudatunk ismeretlen fizikai módon hat a környezetre, a tárgyi környezetre, tehát szélsőséges esetben igenis tárgyak emelkednek, felmozognak minden ismert fizikai behatás nélkül, és mindenkinél ugyanúgy megfigyelhető, mint például a telepátia, statisztikailag kimutatható, hogy az elvárásaink hatnak a véletlenekre. Tehát egy kocka dobás, hogyha olyan elvárásra figyelik, hogy több legyen a hatos, vagy több legyen a páros szám, kísérleti körülmények között is azt mutatja, hogy szignifikánsan, a véletlenül eltérően több lesz. Tehát kialakult az a kép, hogy a tudat észlelni tud, térben és időben kötetlenül, de ez általában a tudattalan szférájában marad, illetve öntudatlanul is befolyásoljuk a valóság véletlen folyamatait, ami azért nem mindegy, hogy éppen hol romlik el a kocsink, vagy véletlenül kivel találkozunk, és még sorolhatnám.
Na, hát most volt két dolog. Volt itt most két dolog. Az egyik az a tárgyak repülése. Te láttál már ilyet?
Repülés nem, mozgást igen. Tehát ez egy ritka képesség. Én 30 év alatt a saját szememmel, hozzáteszem, mert vannak ilyen filmek YouTube-on, igazi, aki is, Nina Kulagina, szovjet parafenomén nő, valóban orosz-amerikai tudósok által elképesztően kritikus környezetben tudott mozgatni, lebegtetni tárgyakat, élő szervekre hatni. Na, ilyet így nem láttam. Kb. 15 éve volt nálam egy orvos természetgyógyász, aki letette az én jelzett pingponglabdámat, ilyen kis markerek voltak rajta az asztalra, mellé tette a két kezét az asztalon, 20-20 centire, és a labda egy-két percben csúszkálni, nem gurulni, csúszkálni kezdett az asztalon. Tehát nekem eddig ezt úgy hívják, hogy makropszichokinézis. Pszichokinézis, továbbiakban PK. Tehát ez egy ritka dolog, a makro-PK, de a véletlen befolyásolás mindenkiben működik, ugyanúgy, mint ezek a paranormális
megérzések. De minek kell történnie benned ahhoz? Mi az első lépés? Elhiszed? Lemész egy állapotba? Nézd, nem relaxált
az, hogy
állapotba
hiszünk,
kerülsz?
Vagy nem hiszünk benne, az sajnos nagyon sokat számít. A sajnos azért mondom, mert egy golyót eleresztesz egy X-szögű lejtőn, légellenállás, surlódás, minden beleszemben, az ha hiszel benne, hanem minden megfigyelőnek akárhányszor ismétli, ugyanaz lesz. Na de itt az a probléma, hogy a pszichénkről van szó. Magyarul, ha olyan tudósok vizsgálják teszt kísérletekkel ezeket a jelenségeket, akik nem hisznek benne, azoknak az elvárása arra irányul, hogy nem működik, ehhez képest alig vagy egyáltalán nem lesz eredményük. Tehát ez személyfüggő, pszichológiai alkatfüggő, tudatállapotfüggő, lelki állapotfüggő, jóval nehezebb megismételhető kísérleteket csinálni, mint mondjuk a fizikában vagy a kémiában.
Ez nem lehet, hogy befolyásolja a kis hitűségünk is ezeket a nem csak kísérleteket, hanem ezeket a próbálkozásokat? Tehát most mondod ezt a dobókocka példát. Azért az utolsó pillanat, amikor eldobod a dobókockát, akármennyire is hiszel benne, nagyon sokszor azért bevillan az, hogy de mi van, ha mégse?
Na, és ehhez képest meg is vannak pozitív eredmények, persze nem eldobni kell, hanem kockaforgató gépekbe tették, ami 10-szer megforgatta mondjuk, hozzá se ért senki, és akkor leírták az eredményeket, és ezt 1000-szer és 10000-szer elismételték például a Duke Egyetemen, egy Rhein nevű kutató nyaggatta a szerencsétlen egyetemi hallgatókat, és mindenféle hit és közömbösség mellett pozitív eredményt kapott, hogy igenis létezik, na azóta ez már rég számítógépes, valódi véletlenszám generátorokkal végzik. Tehát ha neked van egy valódi véletlenszám generátorod, olyan, mint egy pongyak, egy USB portos kis valami, bedugod a gépbe, középen imbolyog véletlenszerűen a monitoron egy foltocska, akkor hogyha te erősen arra gyúrsz, hogy ez a foltocska jobbra terelődjön, anélkül, hogy a fejeden lenne bármi érzékelő, vagy a testeden, vagy arra, hogy balra, ugyanúgy a véletlenhez képest létre lehet hozni ezt a eltérést. Ez a tudatunk alapvető képessége, jellemzője. A véletlen befolyásolás, és az, hogy a gondolatainkat, cselekvéseinket múltból, jövőből, más tudattartalmakból, környezeti állapotokból származó paranormális információk is befolyásolják. Na nyilván egy bűntudatos, önbüntető típusú emberrel több baleset és pekes dolog történik, azt se tudja miért, legfeljebb azt mondja, hogy na ugye, hogy ugye.
Aha.
Egy optimista, boldog, laza fickónak meg jobban mennek, több zöld lámpát kap az úton, valahogy így tudom leírni.
Hát vagy csak többre emlékszik. A pirosat, hát, pirosat nézd, meg nem.
Van egy ilyen adattorzítás, fiókeffektus, a parapszichológiát nagyon sokan támadják, vagy nem is így mondom, hogy támadják, kritizálják, hogy biztos arról van szó, hogy csak a sikeres kísérleteket húzzák elő, ez a fiókeffektus, úgy hívják tudományosan. Nem. Szigorúan tilos egy kísérlet sorozatnak. Mindig előre pontosan meg kell határozni, hogy hány kísérletet fog tartalmazni. Nem lehet abba hagyni a nyerőszériánál. A véletlennek vannak szórásai. Legszigorúbb feltételek betartásával azt lehet mondani, hogy az ESP, extra szenzoris percepció, érzékszerveken túli észlelés, mint telepátia, távérzékelés és jövőérzékelés létezik általános tudati képesség, ugyanúgy, mint a pszichokinézis, amiben ezt a véletlen befolyásolást tudjuk sorolni.
Nem számoltam, de a véletlen szó szerintem 6-szor vagy 7-szer felmerült most a legutóbbi etapban, és viszont a véletlennek is feltételezem, hogy vannak szintjei. Tehát először azt kérdezem, hogy vannak-e valóban véletlenek az előbb elhangzottak fényében?
Hát ha nagyon mélyen vakargatjuk meg a dolgokat, akkor itt nem is kell olyan messzire menni, hogy parapszichológia, részecske fizikát, a kvantummechanikát, ha megvizsgáljuk, akkor azt kijelenthetjük, hogy a megfigyelés befolyásolja az eredményeket. Megváltoztatja.
A megfigyelés?
A részecske szinten, tehát a elemi részecskék szintjén nem lehet kijelenteni, hogy valaminek egyszerre van sebessége és helye. Nem tudjuk úgy megragadni, mint ebbe a makroszkopikus világba. Egy foton viselkedhet hullámszerűen, ha hullámként akarjuk mérni, vagy részecskeszerűen, tehát alapvetően a világ egy véletlenszerű valószínűségi hullám özön, amit az észlelés omlaszt össze, ugraszt be az itt és most állapotba. Na most, hogy ez hogy függ össze a tudattal, és ezt még nem is nevezik parapszichológiának, ezt máig nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a tudatunk, az emberi tudatunk, és valószínűleg ez nem csak az ember tudatára érvényes, állatvilág jelentős részéről is feltételezhető, folyamatosan kapcsolatban áll egy ilyen kollektív tudattalannal, egy pszímezővel, morfogenetikus mező, most sorolhatom itt a mezőket, virágos mező, meg nem tudom milyen mező, Mező Imre út, de a lényeg az, hogy a tudat egy rendkívül komplex jelenség, és nem csak egyéni szinten értelmezhető, hanem a kollektívummal való folyamatos kölcsönhatásaiban is össze vagyunk kötve. Nem tudjuk, hogy hol a tudat, az, hogy a jövőből érzékelni tudunk, az viszont talán a legizgalmasabb és legelképesztőbb képessége a tudatunknak.
És talán ez a legizgalmasabb, mert hogy nyilván a halál is érdekel mindenkit, de az, hogy a jövőbe, de nyilván csak itt felmerül a szám, hogy meg tudjuk-e satszolni a nyerőszámokat a lottón, tudod, vannak ezek, amikor jó, hát ha tudunk jövőben nézni, akkor legalább azt hadd nézzem már meg.
Bevallom, hogy nincsenek eltitkolt lottó ötöseim, és azért azt tudjuk, hogy...
Lottózol?
Nagy ritkán, de hát ilyen fásult közönnyel töltöm ki, mondom, úgyse sikerül.
Ja, hát akkor így.
Szóval nem ilyen bennem az
fényében, akkor ez
krisztusi hit, hogy a vízen lehet járni. Nem is tudok ennek megfelelően például. Az viszont biztos, hogy nagyon sok dolgot, akár tendencia szinten, akár konkrétumként, gyerekkoromtól többek között álmaimban előre megéreztem durva baleseteimet, nagymamám váratlan halálát, sokszor teljesen prózai dolgokat, és hát rém egyszerűen mérhető, majdnem ugyanolyan kísérletekkel, mint a telepátia, olyan képről írjon, amit majd negyed óra múlva mutatunk meg neki, miután leírta és lerajzolt az úgymond vevő.
De ez a hatodik érzék?
Ez mind a hatodik érzékhez sorolják. Tehát téves persze ez a kifejezés, hogy hatodik érzéken sokkal több érzékszervünk van, kinesztétikus, meg mindenféle, de a hagyomány így tartja. érzékszerveken túli, az ismert érzékszerveken túli, és nézd, a telepátiára még rá lehetne fogni, hogy biztos van valami mobiltelefon az agyunkba, sok, hogy na, nekem is van mobiltelefonom, aztán most majd így biztos mennek a hullámok. Egynek csodát. Egy telepátia kísérletnél mindegy az, hogy van-e adó az adóhelyiségbe, vagy kiment pisilni és beszorult a WC-be, de a kép ki van rakva, mondjuk egy monitoron, ugyanolyan sikeres, csak nevezzük telepátiának, az már távérzékelés. Ha pedig véletlenül később rakja ki a képet az automata, mint ahogy a vevő már sikeresen lerajzolta, az jövőérzékelés. Ezek egybemoshatók. A tudatnak tök mindegy, hogy valaki nézi, vagy nem nézi, milyen messze van, a múltban van, vagy a jövőben van, kap egy feladatot, ezt úgy hívják, hogy nem komplexitás függő célirányított tudati mechanizmus, és egyszerűen hasonlót rajzol. Tehát az elvárásunk és a valóság észlelete hasonlít egymásra. Ez a legkisebb közös nevező ebben az egészben.
Na, telepátia, most nagyon nem nyaltunk bele, de akkor
a jövőérzékelés,
a jövőérzékelés az a bajom, hogy igen.
Tehát, ugorjunk arra, nekem is sokkal
izgalmas. Át fogunk ugrani rá, elmegyünk egy rövid szünetre, és akkor beszélünk még a jövőérzékelésről, az álmok világát ne kerüljük el, nagyon kérlek, és az agy és a tudat kapcsolatát. De tényleg az a baj, hogy a halál is érdekel. Ez baj?
Miért lenne baj? Szerintem beleférünk.
Beszéljünk arról is majd, hogy egy kicsit a három nővérre majd még nagyon szeretnék visszatérni.
Jó.
Mert ott ugye őket szerintem néhány száz évvel ezelőtt megégették volna.
Igen.
Aztán itt valamiért mégis.
Sőt, a szovjet hölgyet is megégették.
Igen, valószínűleg őket is, igen. Paulinyi Tamás a vendégem, és hamarosan itt folytatjuk.